néha úgy tűnik, hogy teret ad a populizmus vonzerejének. A demokráciának van egy vele született nagy és megkérdőjelezhetetlen értéke. Az együttes jellege, az a tény, hogy a kormányzás gyakorlása egy olyan közösség keretein belül történik, amely szabadon és világi módon szembeszáll egymással a közjó művészetében, amely nem más, mint egy másik elnevezése annak, amit politikának nevezünk. Az együtt a részvétel szinonímája. Ezt már Don Lorenzo Milani és fiai is hangsúlyozták a Mesteri Levél a tanárnak című műben. Megtanultam, hogy mások problémái ugyanazok, mint az enyémek. Hogy közösen kikerüljünk belőlük, az a politika. Egyedül kijönni belőle fösvénység. Igen, az előttünk álló problémák mindenkit érintenek és mindenkire hatnak. A demokratikus út az, ha ezeket közösen megvitatjuk, és tudjuk, hogy az ilyen problémákra csak együtt lehet megoldást találni. Mert egy olyan közösségben, mint az emberi közösség, az ember nem menti meg magát egyedül. És nem érvényes a mors tua vita mea, a te halálod az én életem axiómája sem. Ellenkezőleg. Már a mikrobiológia is azt sugallja számunkra, hogy az ember szerkezetileg nyitott a másság dimenziójára és az előttünk álló tevel való találkozásra. Giuseppe Toniolo, a Társadalmi Hét ötletgazdája és megalapítója, maga is olyan közgazdász volt, aki nagyon jól megértette a homo economicus korlátait, vagyis azt az antropológiai látásmódot, amely a materialista utilitarizmuson alapul, ahogyan ő nevezte, ami atomizálja a szemét és amputálja a kapcsolati dimenzióját, állapítja meg előszavában Ferenc pápa. Itt ma arra gondolva, hogy mit jelent a demokrácia szíve, azt akarom mondani, együtt jobb, mert egyedül rosszabb. Jó együtt lenni, mert egyedül lenni szomorú. Az együtt azt jelenti, hogy egy meg egy az nem kettő, hanem három, mert a részvétel és az együttműködés létrehozza azt, amit a közgazdászok hozzáadott értéknek neveznek, vagyis azt a pozitív és szinte konkrét szolidaritás érzetet, amely a megosztásból és az előrelépésből fakad, például a köztéren, olyan kérdésekben, amelyekben megegyezést kell találni. Végül is a részvétel szóban találjuk meg a demokrácia valódi értelmét, abban, hogy mit jelent eljutni egy demokratikus rendszer szívéhez, lényegéhez. Egy etatista, az államhatalom kiterjesztése és megerősítése, vagy dirigista, a központi hatalom által irányított rezsimben, senki sem vesz részt, mindenki csak nézi, passzív. A demokrácia viszont megköveteli a részvételt, megköveteli az ember erőfeszítéseit, a konfrontáció kockázatát, a saját eszméinek, saját érveinek bevonását a kérdésbe, a kockázatvállalást. De a kockázat az a termékeny talaj, amelyben a szabadság kicsírázik. Ehelyett az ablakban állni, tétlenül nézni, mi történik körülöttünk, nem csak etikailag elfogadhatatlan, de még önző szemszögből sem bölcs vagy kényelmes, mutat rá a pápa előszavában. Nagyon sok olyan társadalmi kérdés van, amelyekkel demokratikus formában kell foglalkoznunk. Gondoljunk a migránsok intelligens és kreatív befogadására, amely együttműködő és integráló. Ez egy olyan jelenség, amelyet Triest jól ismer, mivel közel van az úgynevezett balkáni útvonalhoz. Gondoljunk a demográfiai térre, amely immár egész Olaszországot és egyes régiókat különösen érint. Gondoljunk a hiteles békepolitikák megválasztására, amelyek a tárgyalás művészetét helyezik előtérbe, nem pedig az újrafegyverkezést. Röviden, vegyük figyelembe a másokkal való törődést, amelyre Jézus az evangéliumban folyamatosan hív minket, mint az ember lét hiteles magatartására. Triestből, a földközi tengerre néző városból, különböző kultúrák, vallások és népek olvasztó tégelyéből, ami annak az emberi tevékenységnek a metaforája, amelyre a háború által beárnyékolt időkben vágyunk, ébredjen fel egy meggyőzőbb elkötelezettség a teljes részvételen alapuló demokratikus élet iránt, amelynek célja az igazi közjó, kéri Ferenc pápa előszava végén.
A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. A december 24-én kezdődő 27. rendes szent évre készülve felidézzük a jubileumi évek történetének eredetét, a szent évek céljait és az első rendes szent évet, amelyet 8. Bonifác pápa hirdetett meg 1300-ban. A katolikus hagyományban a jubileumi szent év rendkívül fontos vallási esemény. Ahogyan Szent II. János Pál pápa a 3. évezred küszöbén a püspökökhöz, a papokhoz és a hívekhez intézett Tertio Millennio Adveniente kezdetű apostoli levelében írta a 2000-es év jubileumának előkészítésére, a bűnbocsánat és a bűnökért járó büntetés elengedésének az éve, a perlekedők közötti kiengesztelődés, a sokféle megtérés, a gyónás és a vezeklés éve. Következésképpen a jubileumi év a szolidaritás, a remény, az igazságosság és az Isten szolgálatára való elköteleződés éve, örömben és békében a testvérekkel. A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve, aki az élet és a kegyelem hordozója az emberiség számára, állapítja meg a jubileumok történetét ismertető szentszéki dokumentum. A szent évek eredete az Ószövetségig vezethető vissza. Mózes törvénye különleges évet, a nagy örömünnep évét írta elő a zsidó nép számára. Szenteljétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek felszabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep, hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez. Örömünnep legyen számotokra az 50. esztendő. Ne vessetek, és ne arassátok le, ami az aratás után kihajtott. A metszetlen szőlőt ne szüreteljétek le, mert örömünnep az, tartsátok szentnek. A mezőről legyétek annak termését. Az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá újra mindenki a birtokához. Olvassuk Mózes 3. könyvében, a Leviták könyvében. A kürt, amellyel ezt a különleges, teljesen az Úrnak szentelt év kezdetét hirdették, egy kos szarvából készült, amelyet héberül Jóbelnek hívnak, és amelyből a jubileum szó származik. Ennek az évnek az ünneplése többek között azzal járt, hogy a földet visszaadták korábbi tulajdonosainak, elengedték az adósságokat, felszabadították a rabszolgákat, és pihentették a termőföldet. Az új szövetségben Jézus úgy jelenik meg, mint aki beteljesíti az ősi jubileumot, mivel azért jött, hogy hirdesse az Úr kegyelmének évét. A jubileumi évet nem csak azért nevezik szent évnek, mert ünnepélyes, szent rítusokkal, szertartásokkal kezdődik, folytatódik és zárul le, hanem azért is, mert egyik célkitűzése az életszentség előmozdítása. Azzal a szándékkal alapították meg a szent év intézményét, hogy megszilárdítsa a hitet, elősegítse a szolidaritás cselekedeteit és a testvéri szeretetközösséget az egyházban és a társadalomban. A szent évek célja, hogy a híveket a Krisztusba, az egyetlen üdvözítőbe vetett hit, őszintébb és következetesebb megvallására hívja és ösztönözze. A jubileumi év lehet rendes, ha egy előre meghatározott időponthoz kapcsolódik, illetve lehet rendkívüli, ha valamilyen különösen fontos esemény miatt hívják össze. A rendes szent évek 25 évenként váltják egymást, és egy teljes évig tartanak. A rendkívüli jubileumi évek szokása a 16. századra nyúlik vissza. Bármikor tarthatják őket, és időtartamunk rövidebb is lehet, akár néhány napra is korlátozódhat. A katolikus egyház eddig 26 rendes szent évet ünnepelt. A mostani, a remény zarándokai mottót hirdető 2025-ös jubileum lesz a 27. rendes szent év. A történelem első jubileumát, az első rendes szent évet 1300-ban a cétáni nemesi családból származó 8. Bonifác pápa hívta össze az Antiquorum Habet Fide reláció kezdetű bullájával. Döntésének egyik célja az volt, hogy megszilárdítsa a pápaság tekintélyét és a kereszténység egyetemességét a középkor két sarkalatos intézményének, a pápaságnak és a birodalomnak a válságával és az európai államok születésével szemben, egyben erősítse a lelkiség, a megbocsátás és a testvériség szellemiségét az akkor uralkodó gyűlölettel és erőszakkal szemben. A 13. század utolsó éveiben egyre érezhetőbbé vált az az igény a keresztények körében, hogy az ősi hagyományoknak megfelelően a centenárium legyen az egyetemes megbocsátás, a kiengesztelődés éve. A pápa bullájában egyetemes jubileummá nyilvánított minden századik évet. A híresztelés hallatára, hogy a centenárium évében mindazok, akik valóban megbánták és meggyónták vétkeiket, megszabadulnak bűneiktől és büntetésüktől, amennyiben elzarándokolnak a Szent Péter vagy a Szent Pál bazilikába, zarándokok hatalmas tömege áramlott Rómába. A teljes búcsú elnyeréséhez a rómaiaknak 30 alkalommal kellett ellátogatniuk a bazilikákba, az idegeneknek, zarándokoknak 15 alkalommal. Az első jubileum zarándokai között volt a világirodalom nagy klasszikusa, az olasz nyelv atyaként számon tartott Dante Alighieri költő, aki 1321-ben hunyt el. Továbbá a késő gótikus művészet egyik legnagyobb alakja Cimabue olasz festő, aki mindössze 2 évvel élte túl az első jubileumot. Köztük volt az európai festészet egyik vezér alakjának tekintett Giotto, a korai reneszánsz és a Trecento művésze, többek között az Uffizi képtárban megtekinthető trónoló Madonna alkotója, de neki tulajdonítják az Assisi Szent Ferenc bazilikában Szent Ferenc életének jeleneteit ábrázoló freskó sorozatot is. Világi témájú festményeket is készített. Anzsu Róbert nápolyi király palotájában híres emberek portréit festette meg. A jubileumok a kezdetektől fogva a kereszténység nagy eseményeinek bizonyultak, de egyben tükörképet mutattak az adott korról, és arról adtak tanúságot, hogy a hitélet olyan valóság, amely képes befolyásolni a társadalmi és kulturális életet. Az előző 26. nagy jubileum a 2000-es szent év különleges jelentőséggel bírt, hiszen a keresztények az egész világon ünnepelték Krisztus születését, és egyben az azóta eltelt 2000 évet is. Ez volt az első olyan szent év, amely az elmúló évezred végét és az új évezred elejét ívelte át. A 2000-es év jubileuma tehát a dicsőítés és a hálaadás nagy imája kívánt lenni, Isten fia megtestesülése és az általa véghez vitt megváltás ajándékáért. Szent II. János Pál pápa a következőkben foglalta össze az ezredforduló szent évének jelentőségét, Tertio Millennio Adveniente kezdetű apostoli levelében, utalva arra a nemzedékre, amely a múlt század utolsó éveiben született, és amely az új évezred első nemzedéke, a mai felnőttek. Rájuk hárul a feladat, hogy Krisztus továbbra is jelen legyen korunkban és azt követően is. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották, műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök erőfeszítései lehetőséget kínálnak arra, hogy elindulhassunk a jó irányba, nyilatkozta Sebastian Kurz. A volt osztrák kancellár szerint meg kell állítani a vérontást és tárgyalóasztalhoz kerülni. Emlékeztetett, Orbán Viktor a hét elején Kijevbe látogatott, hogy egy békejavaslatról egyeztessen Volodymyr Zelinszky ukrán elnökkel. Ezt követően pedig Moszkvába utazott, hogy tárgyalást folytasson Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Sebastian Kurz kiemelte, hogy az Ukrajna elleni agresszív orosz háború hihetetlen szenvedést hozott. Úgy folytatta, az elsődleges célnak, a vérontás befejezésének és a tárgyaláshoz való visszatérésnek kell lennie. Álláspontja szerint ez csak diplomáciai úton és nyílt kommunikáción keresztül lehet elérni. Orbán Viktor és a magyar elnökség erőfeszítései lehetőséget kínálnak arra, hogy tehessünk egy lépést a jó irányba, de végső soron a harcoló feleknek kell megoldást találniuk, közölte Sebastian Kurz. Az egész európai légteret érintik a késések, nem csak Budapestet, mondta a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese. Valentinyi Katalin közlése szerint a késések első oka, hogy az európai légtér nagyon zsúfolt, például a nyári időszak, a turista szezon, valamint a sportesemények, a labdarúgó Európa-bajnokság és a hamarosan kezdődő párizsi olimpia miatt. Ugyanakkor a szomszédban zajló háború is hatással van az európai légtérhelyzetre, hiszen Ukrajna és Oroszország fölött nem lehet átrepülni, tehát a gépek kitérő útvonalon közlekednek, és ez a magyar légteret érinti elsősorban, fogalmazott. Utolsóként az időjárási körülményeket említette, kiemelve, hogy zivatarláncok esetén a földi kiszolgálás a repülőtéren lelassulhat, másrészt pedig nagyon rossz idő esetén nem biztos, hogy a gépek fel tudnak szállni. Valentinyi Katalin elmondta azt is, hogy a reptéren segítőpontokat alakítottak ki az A és a B terminálon, a beszálló kapuknál, ahol minden információ elérhető, továbbá a repülőtéri üléseken kívül ülő-fekvő fotereket helyeztek ott ki, és olyan tótemeket, ahol a telefonokat tölteni lehet. A családosoknak bébi ételt, pelenkát, törlőkendőt biztosítanak, vizet, illetve szendvicset osztanak, hogyha erre szükség van, fogalmazott. Napjainkban, amikor háborúk dúlnak a világban, még inkább fontos emlékeztetni magunkat arra, azért vagyunk itt, mert voltak hőseink, a békét és a szabadságunkat is nekik köszönhetjük, ezért mindkettő megőrzése kötelességünk, mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára az erdélyi Eresztevényen, Gábor Áron megújult síremlékének avatási ünnepségén. A székely ágyúöntőt Eresztevény református temetőjében temették el. A sírhant fölé 1892-ben állított emlékműre eredetileg kerekes ágyút is terveztek, de ez akkor nem valósult meg, a hiányosságot a mostani felújításkor pótolták az eredeti tervek alapján. Az eseményen Gábor Áron halálának 175. évfordulójáról is megemlékeztek. Nem csak azért emlékezünk a hősökre, mert ez erkölcsi kötelességünk, hanem mert emlékeztetnek minket arra, hogy van mit veszítenünk, és ezért van, amit megvédünk, fogalmazott az ünnepségen Varga Tamás. A magyar EU elnökség kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a magyar turizmus a nemzetközi figyelem középpontjába kerüljön, és bemutassa a fejlesztéseit az uniós tagállamoknak, mondta Könnyéd László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, a budapesti Európa-Kína turizmus dialógus konferencián. A héten kezdődött féléves időszak egyedülálló alkalom a belföldi úti célok népszerűsítésére, valamint arra is, hogy a közeli küldőpiacokból érkező vendégek érdeklődését felkeltsék, véli a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője. Az esemény alkalmából a nemzetgazdasági miniszter kiemelte, hogy Magyarország a pandémiát követően jelentősen élénkítette a kínai beutazó forgalmat. Sport. Marozsán Fábián és Fucsovics Márton párosban is indulási jogot szerzett a párizsi olimpia tenisztornájára. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a Nemzetközi Szövetség a napokban hozta nyilvánosságra a 172 olimpiai induló névsorát, melyben az egyéni helyek mellett Marozsán és Fucsovics a páros listán is szerepel. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól néhol zápor előfordulhat, az északnyugati határnál zivatar is lehet. Az általában déli-délnyugati irányú szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 36 fok között várható. Az északnyugati határ közelében kicsit hűvösebb lehet az idő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak. Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. 15 új szenttel gazdagodik az egyház. Július 1-én rendes nyilvános konzisztóriumot vezetett Ferenc pápa számos boldog szenti avatása ügyében. Döntöttek boldog Giuseppe Almanu rendalapító, boldog Emmanuel Ruiz López ferences és 10 vértanútársa, boldog Marie Leon Paradi és boldog Elena Guerra rendalapító szerzetes nővérek, valamint boldog Carlo Acutis szenti avatásáról is. Ferenc pápa május 23-án hagyta jóvá a vonatkozó dekrétumokat. Az ekkor jóváhagyott egyéb dekrétumok között volt magyar vonatkozású is. Elismerték Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna világi hívő vértanúságát, aki 1921. augusztus 8-án született Szigligeten, és a hit iránti gyűlöletből ölték meg 1945. március 23-án Litéren. Boldog Giuseppe Almanót, a torinói misszionáriusok alapítóját október 20-án avatja szenté Ferenc pápa. Szintén október 20-án avatja szenté boldog Emmanuel Ruiz López ferencest és 7 szerzetes társát, valamint a velük lévő 3 világi hívőt, akiket a hit elleni gyűlöletből gyilkoltak meg 1860. július 9-én. Velük együtt október 20-án fogja szenté avatni Ferenc pápa boldog Marie Leon Paradi szerzetes nővért, aki 1840 és 1912 között élt, és Kanadában megalapította a Szent Család kisnővérei kongregációt. Nem határozták meg egyelőre a szenti avatás időpontját boldog Carlo Acutis esetében, amire valószínűleg a 2025-ös szentében kerül majd sor más szenti avatásokkal együtt. Az internet használók védőszentjének tartott olasz fiú 2006-ban 15 éves korában halt meg, és 2020. október 10-én avatták boldoggá Assisi-ben, ahol ma is nyugszik. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint Ferenc pápa júliusban a szokásoknak megfelelően szünetet tart tevékenységei nagy részében. Ahogy már évek óta, a Szentatya júliusban felfüggeszti az általános audienciákat, valamint a legtöbb hivatalos tevékenységet és a találkozókat, hogy pihenőidőt biztosítson magának. Azonban, ahogyan korábban mindig, vasárnaponként délben elmondja az úrangyal a imádságot a hívekkel a Szent Péter téren. Az általános audienciák augusztus 7-én szerdán folytatódnak. Az augusztusi általános kihallgatásokat a római hőség miatt gyakran a 6. pálteremben tartják. Az ezt követő időszakban a tervek szerint a Szentatya 2 apostoli látogatást tesz majd. Az első Indonéziába, Pápua Új-Guineába, Kelet-Timorba és Szingapurba vezet szeptember 2-a és 13-a között, a következő pedig Belgiumba és Luxemburgba szeptember 26-a és 29-e között. A Miskolci Egyházmegye jogerődje a Miskolci Apostoli Adminisztratúra megalapításának centenáriumi évében eparchiai gyűlést tartott. Az egyházmegyei gyűlés püspöki szent liturgiával kezdődött a Miskolci Székesegyházban. A Miskolci Egyházmegye első gyűlésének célját Orosz Atanász püspök atya a Szent Liturgia homíliájában fogalmazta meg.
13 éve annak, hogy húsvéti időszak vége felé találkoztam itt először a kibővített Miskolci Exarchátus papságával és hívő seregével. S akkor még a húsvéti idő olvasmányaihoz híven azt ígértem, hogy az ősegyház, az apostoli egyház hagyományához hűek maradunk, hogy mi is kitartunk az apostolok tanításában, kitartunk a szeretet közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. A mai napon pedig, biztos, hogy nem véletlen, hanem gondviselésszerű egybeesés folytán, Szent Pál apostol korintusiakhoz írt leveleit kezdjük olvasni, amely templomainkban 2 hónapon át fog eltartani. A korintusi levél első mondatai nagyon is ide illettek egy egyházmegyei értekezlet gyűlés liturgiájának az elejére. Hálát adok értetek Istenemnek mindenkor, Isten kegyelméért, amit Krisztus Jézusban nektek adott. Igen, minden szent liturgiánk hálaadás, de ez a mai liturgia különösen is hála mindazoknak, akik helytállnak, de mindenek előtt a hűséges Istennek. Hálát adunk neki azokért, az ajándékokért, adományokért, amelyeknek haszonélvezői voltunk és vagyunk. A mai evangélium arra is emlékeztet minket, hogy ilyenkor, nagy esőzések után minden kertésznek szívügye az, hogy gyomlálgasson, hogy a gizgasztól megszabaduljon. És milyen furcsa dolog, hogy amikor mi nagy hévvel szeretnénk most egyházunkat konkolytalanítani, szeretnénk mások bűneitől megtisztítani, akkor az Úr Jézus egy kicsit lecsitít, lecsillapít bennünket, csak lassan a testtel. Először vizsgáljátok meg magatokat, üzeni a már idézett korintusi levélben. A hűséges Istent kérjük most, hogy segítsen felülvizsgálni egyházi életünket, segítsen megvizsgálni önmagunkat. Ahogyan másfél éve egy metropóliai gyűlés végén állapította meg érsek metropolitánk, hogy az a gyűlés bármennyire komolyan társadalmi szempontból is megszervezett volt, de a végén mégiscsak lelki gyakorlat szerű lett. Ami összejövetelünk is inkább lelki gyakorlat legyen, mint hadgyakorlat, törekedjünk arra, hogy az erényekben gyarapodjunk ennek a szent liturgiának a közepétől egészen a holnap esti befejezésig, és még ha van is konkoly körülöttünk, Szent Pál második korintusi levelének a végét vegyük egészen komolyan. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy a hitben éltek-e. Tegyétek próbára magatokat, hogy bennetek él-e Jézus Krisztus.
Idén is várják a fiatalokat Egerszalókra, a lelki erőműbe. A szervezők értékes programokkal, előadásokkal, műhelymunkával, kiscsoportos és kerekasztal beszélgetésekkel, koncertekkel és más szabadidős tevékenységekkel készülnek, illetve szentségimádásra és szentgyónásra is lesz lehetőség. A nyitó szentmisét július 18-án 18 órától Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat minden évben július 3. hetében csütörtökön kezdődik és vasárnapig tart. Átlagosan mintegy 1000 résztvevőjével joggal nevezhető Magyarország jelenleg legnagyobb, több napig tartó katolikus ifjúsági találkozójának, ahol gazdag programkínálattal várják a résztvevőket. Az elsősorban 16 és 29 év közötti fiataloknak szóló színvonalas előadásokon túl kiemelt hangsúlyt kapnak a kiscsoportos beszélgetések is, amelyek segítségével a résztvevő fiatalok élményeiket és gondolataikat egymással megosztva hatékonyabban tudják feldolgozni az előadásokon hallottakat. Mivel ifjúsági találkozóról van szó, a téma is és a program is ennek megfelelően épül fel. Egertől 3 kilométerre fekszik a festői szépségű Egerszalók, ahol 1982-ben rendeztek először ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A szalóki találkozó kezdetben a kommunista rendszer által egyáltalán nem támogatott rendezvények közé tartozott, így a természetes igényen túl egyfajta véd- és dadszövetség kovácsolta össze azt a maroknyi fiatalt, aki akkor résztvevője volt. A 16 évnél fiatalabbak csak családdal vagy egyéb nagykorú kísérővel vehetnek részt a rendezvényen. A lelki elmélyülés mellett a fiatalok fesztivál keretében is megélhetik a keresztény örömöt. A találkozó sátortábor jellegű, a résztvevők a maguk által hozott és fölállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos hozni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takaró, polifóm, elemlámpa, esőköpeny. A szervezők az előző évekhez hasonlóan térítés ellenében idén is biztosítják a meleg étkezés lehetőségét. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont legújabb fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésője alatt készült szűzanya ábrázolások, árpádházi szentek, a keresztút stációi, a 12 apostol és meg annyi szent szobra látható a palota termeiben. A művész az elmúlt 25 év munkáiból válogatott, ilyen távlatból is van olyan alkotás, ami szívéhez legközelebb áll, ez pedig a Csíksomlyói Mária. Demeter József szobrász fafaragó alkotásai a Mátra Szent Imrei templomban is láthatók, és az ország, valamint Európa számos helyén. Az egri főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
Örömöm forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. És a véred táplál, élő Jézus. Szent vagy, Uram, szent vagy, mindenfele szent, szent vagy. Leborulva áldlak téged, élő Jézus.
Örömöm forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. A Szent vagy Összes Úr, Emmanuel. Te vagy a Szent vagy Összes Úr, Emmanuel.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták és csodálkozva mondogatták, honnét vette ezt, miféle bölcsesség ez, amely neki adatott. És a csodák, amelyeket kezével véghez visz, nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővére is itt élnek közöttünk. És megbotránkoztak benne. Jézus erre megjegyezte, nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában. Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Ügyeljetek arra, hogy Isten kegyelmét senki el ne hanyagolja. Senki se legyen mérgező gyökéré, amely felnövekedve kárt okoz és megfertőz másokat. Isten kegyelme működik bennünk, keresztségünk és bérmálásunk óta, a hit, remény és szeretet által. Keresztény hivatásunkon belül mindegyikünk sajátos feladatot is kapott, melynek betöltésében sajátos kegyelmek segítik. Odaadásunk mértéke szerint használjuk fel jól vagy rosszul ezeket a kegyelmeket. Külső és belső adottságainkat, tehetségünket, lehetőségeinket, körülményeinket. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten kegyelmének jó felhasználása vagy elhanyagolása nem magánügy, hanem mindkettő kihat Krisztus titokzatos testének egészére. Aki tehát elhanyagolja a kegyelmet, nem csupán saját üdvösségével játszik, de másokat is veszélybe sodor. Tevékenysége nem csak haszontalan és értéktelen, hanem káros és mérgező lesz. Súlyos tehát a felelősségünk. Első és legfontosabb feladatod, hogy a neked juttatott isteni kegyelmeket felismerd, megköszönd és el ne hanyagold. Ne aggódj amiatt, hogy mások szemében esetleg botránykő vagy, hogy kinéznek, lesajnálnak, amiért élhetetlennek látszol, vagy mert úgy tűnik, nem találod a helyed, nem viszed sokra. Ne félj csalódást okozni azoknak, akik úgy éreznek magukénak, mint Jézust a názáretiek. Előítéleteikbe, kicsinyes elvárásaikba, szűk látókörűségükbe zárva. Nem az a lényeges, hogy mi látszik abból, amit a kegyelem visz végbe benned és általad, hanem hogy a kegyelmet befogadva egyre inkább hajt sodortatni magad az egyéni ambícióidat részben magába ölelő, részben félresöprő, túlhaladó isteni akarattal. Hogy felismerd, és jól meg tud különböztetni, mi az, amit neked kell megtenned, s mi az, amit Isten akar elvégezni. Nem mindegy, milyen légkört árasztasz. Ha elhanyagolod a neked juttatott isteni kegyelmet, élősködő vagy. Szavaid és tetteid az értelmetlenség fertőzetét terjesztik.
Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti. Ježiš prišiel do svojej vlasti, jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami? Vari, to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry? A pohoršovali sa na ňom. Ježiš im povedal: proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome. A nemohol tam urobiť nejaký zázrak, ibaže vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil. Počuli sme slovo Pánovo.
A mai napi evangélium következik roma nyelven.
Kanak ávria villaszkodhar, kéregél asztar, tájpala leszte gélepeszkeszi tjárde. Tájkanak ávillaszó szavátó, redi szárdosze szityáre, lande zsinagógi. Tájkon sundele csudi szájlepeleszkoszi tjáripe, tájpende, katalaszkadokadale. Tájszoszko gogyaveri moszi dinoleszke. Tájszoszke csudíperen, kathalleszko vaszt. Nakodojkodó kastári la Máriako sábo, olyaka besz, hajó József esz, te Júdás esz, te Simon esz koprál. Nakad heszi le mande, vileszke penya. Tej hojáj lepeleszte, te Jézusi pendaszle. Nao proféta bipatyvá lesz feri ande peszko kér, te ande peszkot hem, taj maskar peske nyámo. Csinaci kérdezkot hek hancsi csudi, feri unyi naszvá lesz ityár, de az pelende súto vasztenca. Te csudi szájlasz pelengo bipatyimo. Te andere pírasz kodot han, krújál, taj szaszti szárdasz.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
Evangelium nach Markus. Von dort brach Jesus auf und kam in seine Heimatstadt, seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge. Und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, staunten und sagten: woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen: nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort kein Wunder tun, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte. Wort des lebendigen Gottes.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírás jelmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Reménységre hívottak. Ó, reménység Istene, hadd éljen bennem a remény a Szentlélek ereje által. Mindenkinek kegyelmi adományuk szerint vonakodás nélkül annak az élő hitnek útján kell járnia, amely felszítja a reményt és a szeretet által munkálkodik. Ez jelenti a teologális erényekre épült keresztény élet dinamizmusát. Az eleven hitből fakad a remény. A hit nem csupán arról biztosítja az